Mert a hegyek, halmok elmúlhatnak, de az én igém örökké megáll. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Krisztus Jézustól. Ámen. Drága testvéreim, dicsőítsük fennállva maradva, mint Istenünket, 165-ös számú dicséret első versét énekelve. 165-ös számú dicséretünk így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Elfoglalva magasztaljuk tovább az Urat, a 464. számú dicséret, 3., 4. és 5. verseivel, 464. számú énekünk, így kezdődik a 3. versével. Gyógyítsd meg sok nyavaját. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Egy igaz és örök Isten, mindörökkön örökké. Ámen. Testvéreim, Istennek élő szava szól ma hozzátok, melyet olvasok Márk evangéliumából, így Márk evangéliumának az első fejezetéből, a 40. verstől a 45. versig tartó ige szakaszt. Az igét figyelemmel kövessétek. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve, és térdre borulva így szólt hozzá: ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki: vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Azt pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Ami Istenünk tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, az ő visszajöveteléig. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, ezért imádkozzunk. Úr Jézus, mindenható mennyei, édes atyánk, Szentlélek Úristen, köszönjük neked, Urunk, hogy ma hívogatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy elhívsz és el is küldesz bennünket. Hogy ezt a mozgást mind te feléd és tőled elvégezhetjük, az azért van, hogy neked engedelmességgel szolgáljunk, és hogy a te dicsőségedre éljünk. Milyen jó az, Urunk, hogy visszatérhetünk az íráshoz, milyen jó az, Urunk, hogy egyedül fiattól várhatjuk a gyógyulást. Milyen jó az, Urunk, hogy egyedül ez mind-mind kegyelemből van, és ez mind hitáltal. És mindezért lehet a tiéd a dicsőség, Urunk, mert te olyan Úr vagy, aki teremt, fenntart és gondot visel mi rólunk. Hálaadással állunk meg te előtted, megköszönve neked az elmúlt heteket, napokat. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket étlen és szomjan, akár testileg, akár lelkileg, mert neked gondod van a kicsinyeidre, gondod van a gyermekeidre. Ugyanakkor megállunk előtted, és gyermekként kérjük az atyai intést, az atyai szót, jó tanácsot, és azt, hogy bocsáss meg nekünk. Bűnünk eltemet bennünket sokszor, és bűneink ott ülnek a fejünkön, a vállunkon. Nyomják a mi életünket, de olyan jó, Urunk, hogy ezt lerakhatjuk te eléd, és lerakhatjuk rád, és te átveszed ezeket, és megbocsátod őket. Megbocsátod mindazokat, amiket valóban ellened, embertársaink ellen, magunk ellen elkövettünk, hiszen nekünk bocsátasz meg. Szentlélek, Úristen, jöjj el, és táplálj bennünket az örök életre. Jöjj el, Urunk, és add meg nekünk a te irgalmadat, kegyelmességedet, hogy mindazt, amit te velünk teszel, azt mi magunk is tudjuk tenni az emberekkel. Jézusért, a te fiadért kérünk, gyógyítsd meg sok nyavajánk, és enyhíts szívünk bánatán. Amen. Testvéreim, készülve az igének a meghallására, a 272-es számú énekünk első versét énekeljük. 272-es számú ének első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Istennek élő szent igéje szól ma hozzátok, testvérek, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek lelkének segítségül hívásával. Írva van a már felolvasott evangéliumban, így Márk evangéliumának első fejezetéből olvasom. Az első fejezet 45. versét a következőképpen. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint lakatlan helyeken tartózkodott, és odamentek hozzá mindenfelől. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Kedves testvérek! A tegnapi napon végére értünk egy hitébresztő és hitmélyítő hétnek, ahol talán sok mindennel gazdagodhatott az életünk, növekedhetett a hitünk mindazoknak, akik jelen voltak a debreceni ifjúsági találkozón. Nem csak országos találkozó volt, hanem Kárpát-medencei találkozó, sőt, mondhatnám azt is, hogy egyfajta világtalálkozó. Hiszen mindenki részesülhetett a hit ébresztésben, akinek nincs, akinek volt egyszer valamilyen, és a hit mélyítésben, akinek viszont van. Az USA-tól egészen Dél-Koreáig, és bizony, testvérek, mondhatni azt is, hogy Németországtól egészen a Dél-Afrikai Köztársaságig ott voltak a fiatalok. Több mint 3000 ember egy helyen. Nagy kérdés, hogy vajon egy szívvel, egy lélekkel, egy Úr előtt leborulva, egy nevet a magasba emelve, és egy nevet belekiáltva a világba, hogy Jézus, vajon ezt megtettük-e? Nem vagyunk a tévé előtt, de még a testvérek lehetnek a tévé előtt, ezért engedjék meg, hogy reklámozzak valamit, mégpedig mai délelőtti istentiszteletet. Köszönöm, itt már voltak, akik nekem szóltak, hogy közvetítés lesz, természetesen már csak felvételről, mert tegnapi nap volt a záró istentiszteletünk Debrecenben. Felvételről láthatják a testvérek, az M1-es csatornán 10:30-kor a Csillagpontnak a záró úrvacsorás istentiszteletét. Hadd ajánljak 2 istentiszteletet a mai délelőtre, micsoda alkalom, micsoda lehetőség, Csobánkán, az egyik itt, a másik pedig odahaza a tévé előtt. Szerintem ez egy különleges helyzet, hogy az ember egyrészt reggel is kap egy táplálékot, és még délelőtt folyamán is jut egy kis csemege az ember lelkének. Hát testvérek, amikor ott voltunk, akkor nyilvánvalóan az volt bennünk az öröm sokakban, hogy biztosan vannak köztünk olyanok, akik oda mennek ezen a héten Jézushoz, és leborulnak előtte, és kérik őt, hogy Uram, ha akarod, és tudom, hogy akarod, megtisztíthatsz engem. Megreformálódhatok. Mert a találkozónak a jelmondata nem más, mint a kis kitűzőmön való felírás, hogy reformálj. Ez egy kérés Jézustól. Egy vágyakozás, hogy formálj. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, mondja a leprás. Uram, ha akarod, akkor megreformálódhatok, akkor formálj át, akkor változtass meg engem, Miért? Mert erre szorulok. És testvéreim, Debrecenből elhoztam nektek egy kis ízelítőt. A keresztény élet néhány, ki kell mondani, sajnos kevésszer megtapasztalható velejárójáról, amiről szeretnék ma szólni közöttetek. Ez három dolog. Az öröm, a hálaadás és a misszió. Mert ez a három nagyon összetartozik egymással. Ez a három magatartásforma, a három pillére annak az háznak, amit mondhatunk egyháznak, amit mondhatunk lelki háznak is, melyre fel kell épülnünk, ugye épüljetek fel egy lelki házzá, bizony ez alapja, pillére annak a háznak, melyet a Krisztus, krisztusi alapra kell építeni ahhoz, hogy valamilyen reformálódásról szóljunk. Hogy valamilyen új reformációról beszéljünk. A testvéreim, ha megnézitek a felvételt a mai délelőttön, akkor érzékelni fogjátok, hogy ez nem az a református Isten tisztelet. Hogy ez nem az, amit mi ismerünk. Mert egy kicsit más lesz. Egy picit más. Egy hajszányit, egy borsónyit. De az a borsónyi, az a hajszány, az éppen elég ahhoz, hogy talán meginduljon valami a fiatal embereknek, lányoknak, fiúknak a lelkében ahhoz, hogy indítatást érezzenek Krisztus felé való menetben. Az elindulásban, a továbblépésben, az elmélyülésben valami új dolog történt. Együtt az egyházi vezetőség, püspökök, esperesek ültek ott, együtt a fiatalok, az egyszerű, hívő emberek, és átélték Jézus Krisztus jelenlétét, átélték a formálódást, ahogyan a fazekas formálja az anyagot, az agyagot, azt, ami ott van, azon a gépen, amely csak forog körbe és körbe. Átérték azt, testvéreim, és én magam is, hogy milyen a megújuló egyház, hogy milyen a nem szokványos liturgiában mozogni, hogy milyen a nem szokványos leírt rendszerek, törvények alapján eljárni, hogy milyen egy új, megújult úrvacsorai, liturgiai szöveget olvasni, hallani, amely nagyon hétköznapi, amely nagyon szívhez szóló, amely nagyon azt mondja, Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz. Mert ez szólt, ez hangzott, ez érződött. Uram, ha akarod, ezt a közösséget, ezt az egyházat megtisztíthatod. Újra reformálódhat itt minden. És nem csak egy emlékünneppé válhat, mert már szinte el is hangzott, nem az én számból, hanem a püspök úr szájából, hogy agyon beszéljük ezt az ünnepet. Rongyra. Rongyra beszéljük, hogy mi történt 500 évvel ezelőtt. De mi történik most, mi történik? Hát ez a kérdés, hogy most mi történik benned, bennem? Mit jelent ez, hogyha akarod, megtisztíthatsz? Mit jelent ez, hogy elindult, és mindenhol mondta, mindenhol híresztelte? Mindhárom testvéreim, mindhárom megtalálható volt a leprából gyógyult embernek az életében is, mint ahogyan a tegnapi záró Isten tiszteletben is, a tegnapi és az egész hétben, az elmúlt hétben jelen volt az öröm, a hálaadás, a misszió. Mert mit csinál ez a leprás? Azt mondja, elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híreszteni az esetet. Úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. A leprás, a meggyógyult leprás embernek volt egy jó tette, és annak a tettnek volt egyfajta hozadéka, amelyet nézhetünk úgy is, hogy ez azért rossz dolog. Mert Jézus már nem mehetett vissza. Van olyan hely a világban, ahol Jézus nem mehet be, ahova nem szól meghívása, ahova nincs lehetősége oda menni. Úgy tűnik a történetünk szerint van. Volt. És nyilvánvalóan még lesz is. De mivel Isten fia, ezért ő ezeket a helyzeteket is tudja nagyon jól használni. Mert ő bizony úgy misszionál, hogy hozzájönnek a népek. Áramlanak Sionba az emberek, a népek. Tegnap is hatalmas úrvacsora, legalább vagy 20 lelkész, lelkipásztor állt, és sorokban mentünk, és dicsőítettük közben az Istent énekszóval. És ez jutott eszembe, hogy áramlanak a népek! Áramlanak a népek a Sionba, a Sionra, mert onnan jön a szabadítás, onnan jön a szabadulás, ott van az éltető víz és kenyér. És testvéreim, a misszió az nem mindig az, hogy kimegy az ember, hanem hogy jönnek. Jézus van, hogy elküld, van, hogy meghív. És itt most Jézushoz jönnek, mert már nem mehet vissza a városba. És az ember pedig elmegy. Elmegy hirdetni. Holott Jézus azt mondta neki, hogy ne tedd! Ne szólj! Hanem menjél a papokhoz. Menjél a gyülekezetbe. Mutasd meg magad. És erről majd, ha Isten szent lelke úgy engedi, akkor a jövő héten szólni. Mert egy kis sorozatot kezdeni. Ez az én kedvencem. Ezt már tudják a testvérek, szeretek sorozatokat tartani, nézni kevésbé, de inkább beszélni róla. Az öröm. Elsősorban. Három dolgot mondtam. Az örömöt, a hálaadást és a missziót, amit magunk is megéreztünk az elmúlt héten, és amely a történetben is itt szerepel. Öröm. Maradjunk itt. Micsoda öröm tölthette be ennek az embernek a szívét. És szavakkal én nem is tudnám kifejezni, tám nem is lehet átélni, hogy egy gyógyíthatatlan, halálos betegségből, ami miatt kénytelen volt elhagyni a családját, házát, városát, barátait, Isten népének a közösségét, a gyülekezetet, mert tisztátalanná vált, most pedig maradéktalanul lepereg róla ez a kórság, ez a betegség. Lejön, megszabadul, tiszta lesz. Mintha valaki a halálos ágyáról kelne fel, és a szülőszobán találná önmagát, síró, újjászületett, vagy született csecsemő között. A síralomházból, a halottas házból szinte már, a koporsóból felébredve találja magát a születettek között. Az újjászületettek között, ahol megvan minden lehetőség az újrakezdésre, hogy új, sőt, újjászületett emberként térjen vissza szeretteihez, barátaihoz, hogy azt a rongy ruhát, amit visel, azt Jézus Krisztus lecserélve újat kapjon, és úgy menjen ki az emberek közé, hogy végre megváltozhat az én kinézetem is, nem kell már nekem a megszaggatott ruhában járnom. Nyílatlanul, borotválatlanul, ápolatlanul bolyongonom a tömegben. Persze eltávolodva sokak tőlem, hallva ezt a kifejezést. Vigyázz, tisztátalan! Vigyázz, leprás! Mert ezek az emberek ezt hallották ám mindenkitől. Mindenki kiközösítette őket. Nem volt olyan gyülekezet, amelyik befogadja. Akkoriban nem volt ismert még a krisztusi szeretet. Hiszen maga Krisztus tette ismerté ezt. Isten szeretetét ismerték az emberek. De az nem terjed ki ide. Az nem terjed ki oda, hogy valakit így befogadjanak. Valakit tudjanak ápolni alamizsnával, valami mással. Ezt Krisztus Jézus tanította meg a világnak, és nekünk is. És testvérek, erre nincsenek szavak, egy nyelvben sem, hogy milyen csoda történt, milyen megváltozás történt itt ennek az embernek az életében. Az álmai váltak valóra ennek az embernek, ha ugyan mert erről álmodni egyáltalán, amíg beteg ember volt. Mert távol áll ettől az embertől az, hogy valósítsd meg az álmaidat és önmagadat. Ez a divat hullám tőle távol állt, mert ezt mind nem ő, hanem Jézus tette meg érte és miatta. Ennek az embernek Jézus volt az álma, és Jézus lett az álma. Mert üdvít hozzá, ha akarod. Ha akarod. Az álmainkban talán mondhatunk ilyet. A valóság az nagyon más. Ennek az embernek az álma valóra vált Jézus Krisztusban. A halálból megszabadult ember öröme ez a mai ige. A lepra, ahogyan mondogatják, vagyis legalábbis ahogy tudom, a lepra a halál első szülött gyermeke. Most azt kell mondanunk, hogy ez az ember Jézus által az élet elsőszülött gyermekévé lett. Mert ebbe jutott. Olyan határtalan, túlcsorduló öröm, amit nem lehet elrejteni, amit nem lehet elhallgatni. Nem lehet, hogy ne ragyogjon át a megszaggatott ruhákon keresztül ez az öröm. Nem lehet, hogy ne borítsa fénybe a betegségtől elgyötört arcot, ami ott volt Krisztus előtt és mások előtt, a sok szenvedéssel teli tekintetet. Testvérek, sok ilyen meggyötört, meg tanástalan, meg elutasítást, meg kiközösítést, megtapasztalt fiatal arcot vélten felfedezni a csillagponton a fiatalok között, akiknek a tekintete, szava és viselkedése örömtelivé változott. Mert örömtelivé változott, és sok örömteli arccal indult hazafelé ez a tömeg, amely nem tömeg volt, vagy nem közönség, hanem közösség. De jó lenne, ha ez folytatódna. Pont ez volt a kérdés is. Ha levágjuk a karszalagot magunkról, ami rajta van a találkozónak a neve, azzal azonosítottak bennünket, és egy érdekes kép, ugye? Akin Krisztus neve rajta van, a megváltónak a jele, az befogadást nyer az örök létbe. És mi is befogadást kaptunk mindig. Bizony, de ha kijövünk onnan, és levágjuk, és már nincs rajtunk, akkor a világban ezt hogyan tudjuk képviselni, hirdetni? És ezek az örömteli arcok mégis elindultak hirdetni, megvallani, hogy volt az, aki ilyen csodát tett velem, hogy ő volt az, aki megtette velem, ahogy a leprás is elindul, megy is a mi emberünk ki a világba, Jézus parancsa ellenére, megy, elkezdte hirdetni mindenfelé, hogy milyen csodát tett vele az Isten. Hát testvéreim, megértjük őt, azt hiszem, Ha tudják, ha tudjuk is már mi magunk is, hogy miért tiltotta meg neki ezt az Úr, hogy jó lett volna először valóban, a gyülekezetbe megy elmondani, hogy mi történt ő vele. Megértjük azonban őt, ha tudjuk is már, hogy miért tiltotta meg neki. Ezt az örömöt nem lehet, testvéreim, nem lehet elrejteni, nem lehet véka alá tenni, mert hogyan is lehetne. Hát tudjátok azt, hogy miért derül fény arra, hogy ki a lottónak a nyertese? Egy ilyen kutatás szerint. Azért derül ki ez, mert az ember arca megváltozik. És hogy úgy mondjam, elszólja magát. A nagy örömtől. Na de hát, testvérek, mi ez az öröm? Mi ez a lottó öröm? Mi ez a nyereségi öröm ahhoz képest, amit Jézus ad? Hát akkor hol van az az arc? Hol van az a száj, ami kéne szólja meg, ami kellene mutassa azon az arcon keresztül, hogy hát a világ legnagyobb öröme van bennem, amelyhez képest valóban, hát az anyagi örömök, hát igen, kicsik. Mert megnyertem az örökkori valóságot, az örök létet. Hát örülnöm kellene. De ha így van, akkor miért van mégis annyi szomorú keresztény ember közöttünk? Akkor miért nem látszódik meg rajtunk, hogy megnyertünk valamit, ami a legtöbb ember életében szinte felfoghatatlan és hihetetlen? Az üdvösséget, az örök létet. Miért nem ragyog ez mi rajtunk, ez a megtisztított élet, világossága, miért nem jön át? Hát mégis elrejthető a hegyen épült város. Miért nem látszik rajtunk a következő post tenebras lux kifejezése, ami a reformációnak egy nagy jelmondata volt, hogy bizony világosság, fény a sötétség után. Miért nem tündöklünk? Miért nem ragyogunk? És egyszer egy kislány ment hazafelé a nagymamájával, amikor meglátott az utcán egy fuvaros szekér mellett, egy lovat befogva, egy nagy lomha, muraközi ló volt, és a kislány felélénkülve kérdezte a mamát, Nagyi, hát ez a ló is keresztjén? Már miért volna ez a ló keresztjén? Kérdezte a mama elkerekedett szemekkel. Hát csak azért, felelt a kislány, mert hogy ez is úgy lógatja a fejét. Hát testvéreim, hiába a gyerekeknek nagyon éles a szemük ezekre a dolgokra, és látják, ami sokszor láthatatlan. Miért lógatja így a fejét? Nos, a ló nem volt valóban keresztény, de nálunk is baj lehet akkor, ha hiányzik belőlünk az új életnek, a szabadulásnak, az életre való gyógyulásnak az öröme. Hát hogy tudunk örülni, amikor elmúlik egy-egy éjszakai fájdalmunk, egy-egy betegségünk, egy hasfájás, egy szédülés, egy hányinger, vagy bármi. Hogy tudunk örülni annak, mikor fellélegzünk, egy kicsit érezzük, hogy a lázunk az aláfagyott. De testvérek, hát ezek órákig tartanak bennünk, esetleg napokig. Ez az ember meg évekig ilyen volt. Évekig ezt tapasztalta, a fájdalmat, kitaszítottságot. Hát ez hogy tudott örülni ennek? Én el sem tudom mondani, ezt az igét nem lehet elmondani. Ezt látni kell. Ezt tenni kell. Ez az öröm persze, testvérek, nem komolytalanságot és nem viccességet jelent. Azért ezt hagyd tegyem hozzá, hiszen élet-halál dolgokról van itt szó, ahol nincs helye valóban a komolytalanságnak. Ez rosszabb lenne még a hallgatásnál is. Nem helyettesíti az örömöt, az állandó vigyorgás sem. Ez nem vigyorgás, testvérek. Ez nem ilyen hívős dolog. Fokrém reklámba illően mosolyogva, ez nem ilyen, amikor épp azt mesélik nekik, hogy valakinek éppen meghal valami szeretett hozzátartozója, és akkor is csak mosolyog. Ez nem ilyen. Jézus nem erről beszél, amikor azt mondja, hogy sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. Ő nem nevetett sem Lázár sírjánál, testvérek, sem Jeruzsálem föld, sem akkor, amikor a leprás odaborult a lábai elé, hanem örömteli szívvel komolyan meggyógyította. Hát mi hát a keresztény öröm, kérdezhetjük. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy egyfajta derűs, békés állapot, magatartásforma, melynek ugyanúgy része lehet időnként a nevetés, a jókedv, mint a sírás, és mint az okogás. A debreceni csillagponton volt mindenben részünk, sírtunk is, békességgel, hálaadással, a bűneink fölött, és az azoktól való szabadulás felett, ami öröm volt, és akkor örömmel sírtunk, és ez jó dolog, jó érzés volt. Megvallom őszintén. Ez a fajta mély, belső, lelki, nyugodt öröm azonban ma valóban sok emberből hiányzik, és miért nincs bennünk ez az öröm? Pál azt tanítja nekünk ezzel kapcsolatban az efézusi börtönből, mondom, a börtönből, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Börtönből tanítja nekünk. Hát lássuk meg végre. És ámuljunk el azon, hogy milyen nagy dolgot tesz az Isten értünk. Nap mint nap, hogy örüljünk. A hálaadás a második pontunk, amelyben nagyon fontos azt kimondani, hogy bizony a világunkban ez a hálaadás, ez eléggé nehezen jelenik meg. Hasonlóképpen hálát adni, megköszönni valamit, az az ember szokott, aki tudatában van annak, hogy őt megsegítették, hogy őt megajándékozták. Amikor gyermekeinket neveljük, hát bizony van benne részünk, meg lesz is. Erre a jó szokásra, hogy legyél hálás, nem elsősorban magát a formulát akarjuk nekik megtanítani, meg a fejükbe verni, hanem azt akarjuk megláttatni velük, hogy van miért, hogy van miért hálát adni, és van miért köszönetet mondani. És ez egy nagyon fontos részlet, testvéreim. Mert innen elindulva értjük meg azt, hogy a mai farkas törvények szerint működő fogyasztói társadalomban miért van kihaló félben a hála. Hát röviden szólva azért, mert ma az a szemlélet van uralkodóban, hogy az ember a saját maga szerencséjének a kovácsa, aki maga szerzi be és meg a létfenntartáshoz szükséges dolgokat. Istennek ebben a dologban csak ilyen statiszta szerepe van, majd ő kimunkál, meg ő ott lesz, asszisztál, egyébként meg erős, okos, ügyes, dolgozó emberek lehetünk, meg vagyunk, aki azért néha, hát hogy úgy mondjam, lök valamicskét a haszonból az Isten felé is köszönetképpen, de nem kifejezetten ez a divat. A mindenhatóra csak vészhelyzetben van szükségünk, azaz, amikor azonnali csoda kell az életünkben, az életemben, valami csoda. Amikor a villamoson állok és hirtelen fékez egyet, ott van. Ott van a fejünk fölött lévő kapaszkodó, oda tudok azonnal nyúlni. Hol van a hála? Miért nem fogom én azt állandóan? Miért nem teszem függővé attól a kapaszkodótól az én életemet? Testvérek, talán nem is hinnénk, hogy még a gyülekezetekben is mennyi ilyen dolggal szembesül az ember, hogy ezek egyszerűen nagyon messze vannak a halás életviteltől. Sokunknak a lelki világa persze, úgy általánosságban mindnyájan tudjuk, hogy a hívő embernek hálásnak kell lennie. Meg mondják is, éneklik is, de a valóságban valahogy egészen másképpen jelenik meg ez a hála. 10 leprás emberből egy másik történet szerint, és egy megy vissza. Azt én nem is mondom, hogy 100% arányban ez mit jelent, de egy megy vissza 10-ből, hogy megköszönje Jézusnak a gyógyítást. Hát micsoda félreértés, gondoljunk csak bele, mintha a hálát ki lehetne kényszeríteni, vagy mintha Isten ezt parancsba adná nekünk, most pedig, ha akarsz, hanem hálásnak kell lenned. De a hálának belülről kell jönnie, felfakadnia, ha most meg kéne ezt is fogalmazni valamilyen definícióban, valamilyen leírásban, hogy mi ez, akkor ez egy, testvérek, ez egy belső lélek mélyéről előre, előtörni akaró édes kényszer, ami feltartóztathatatlanul bukkan elő minden pillanatunkban az életünkben. Ez a hála, egy lelki kényszer, érzünk ilyet itt belül mindnyájan. Hát azt a hálát, amelyet muszájból mutatnak, nem hálának nevezzük, hanem képmutatásnak. Az nem hála. Muszájból nincs hála. És testvéreim, ezáltal tudunk átmenni a misszió felé is. Mert pont a hálából való misszió, a hálából való elmenetel Jézusért, az ő nevéért, az valódi evangélium hirdetés, az valódi evangélizálás az életemmel, a szavaimmal, a tetteimmel. Pont azért jön a misszió, mert van hála. És azért van hála, mert van szabadulás. Tehát érezzük, hogy az örömből fakad ki a hála. A hálából jön tovább, megy tovább a misszió. És ez itt van a történetünkben is, testvérek. Ez az ember nem tud arra figyelni, hogy Jézus mit mondott neki, hogy menj a papokhoz, nem. Megy és mondja mindenkinek, akivel csak találkozik. Egyszerűen néha azt érezzük, hogy kontrollálatlan. Néha azt érezzük, hogy nem tudjuk uralni. Ott egy fiatal azt mondta, hogy egy fiatal bizonságtevő, egy cigány fiatal fiú 14 évesen szólította meg őt az Isten, és jövő évben fog felvételizni a teológiára, Sárospatakon. És kimondta, hogy egyszerűen meg, úgy éreztem, mintha nem járna a Földön. Megtérése után két hétig, vagy nem is tudja megmondani meddig, kiöntötte a kakaóját, kiöntötte a vizét, nem figyelt oda. Olyan dolgok történtek, hogy a buszon is csak állandóan erről beszél. Már elzavarták őt, a saját családtagjai, unokatestvére, menj már innen a házból. Hát nem igaz. Állandóan csak ezt mondod. És nem tudta kontrollálni. Így mondta, hogy nem bírta kontrollálni ezt. Ezt az érzést, elvérzést, ezt az életet. Mert ez új élet. Később majd beállt, azt mondta, beállt neki egyfajta, jó rendbe ez, de először a túláradó, túlcsorduló örömmel misszióba vitte őt. Hát el is vitte. A leprás a történetünkben hálaként éli meg ezt. És nem visszamegy Jézushoz, hanem elmegy tőle, az ő nevében elmegy tőle. Testvérek, nem tudom, hogy mi jut eszünk be erről a szóról valóban, hogy misszió. Talán 1492 jut eszünk be róla, a paradicsom meghódítása, az a amerikai kontinens felfedezése, vagy távoli egzotikus környezetben lévő kedves emberek, akik Istenről beszélnek a benszülötteknek. Mi jut erről, vagy Cortez, vagy Pizarro a véres különítményeivel? Ahogyan megbújnak a sötét tekintetű jezsuita papok, és aranyat gyűjtenek az indiánoktól. Misszió neve alatt, meg Krisztus neve alatt. Vagy a gyarmatosítás egyik eszköze, amely befeketítette a tiszta evangéliumot. Mi jut eszünkbe arról, hogy misszió? A misszió, testvérek, Isten parancsa az ő népe felé, melyet mennybe menetele alkalmával így adott Jézus a tanítványainak. Hiszen Jézus szavaival lehet leginkább megmondani, hogy mi a misszió. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon. Világ végezetéig. A misszió három forrásból fakad, Isten egyértelmű parancsából, a lélek belső kényszeréből, hogy elmondjam, amit ellen történt. És harmadikként a még kárhozott alatt lévők iránti irgalomból, hogy menjek feléjük. Mi, a mi emberünknek ebből még csak a második volt meg, az pedig elment, elkezdte mindenfelé hirdetni, híresztelni az esetet. De látnunk kell azt is, hogy enélkül, a belső tűz nélkül pedig nincsen misszió, nincs semmi. És milyen szépen követik egymást ezek a keresztény tulajdonságok, hogy öröm, hálaadás, misszió, mindegyik mögött a léleknek a tüze kell ott legyen az emberekben. Ha ez nincs meg, akkor képmutatás van, akkor valamilyen más céghez tartozók lehetünk, de nem keresztények, nem krisztusiak, nem mennyei állampolgárok, mert az állampolgársághoz és a krisztusi élethez bizony elengedhetetlenül fontos Isten pecsétje, a Szentlélek jelenléte. Ez a pecsét. Bepecsételte. Bepecsételtettelek. Megvagy. Ott van az okmányod magadban. Ezért először legyen tele a te szíved tisztasággal, a szabadulás örömével. Másodszor legyen tele a te szád Isten dicsőítésével, dicséretével. És végül ezek által tele lesz a kezed az ő dicsőségére, mások üdvösségére való szolgálattal. Ez a három fontos dolog, amit ma vigyetek haza. Ezt kívánom nektek, hogy miután Jézus szabadítását átéltétek, és át fogjátok élni még többször, sokszor, hogy ez a három tulajdonság mindig kísérjen benneteket, mindig legyen a ti ismérvetek, ez a három, legyen bennetek az igazi mély öröm, legyen bennetek a kifogyhatatlan hálaadás, és legyen bennetek a misszióhoz való bölcs buzgalom, buzgóság. Ezért imádkozz. Amen. Énekszóval vigyük Isten elé a mi imádságaink szavát, a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár első versét énekeljük, testvéreim. Ha így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Csendesedjünk el, fohászkodjunk Istenhez a Zsoltáros szavaival, ki hálát ad az Úrának, és fogadalmat tesz ő előtte. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordítja fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyvhullatástól, lábamat pedig az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Hittem, ha kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Mert drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Óram, én a te szolgád vagyok. szolgáló leányod, fia, levetetted róla a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvarában, te benned, ó Jeruzsálem. Így kérünk, Atyánk, hogy szent lelkeddel legyél jelen a közösségben, egy csobánkán és pomázon, és te áld meg valamennyiünknek életét, családját, szeretteit, és vigyél mindazokhoz, kik valóban még keresők, és kik nem találtak téged. Így ápolt betegeinket, gyászolóinkat, fájdalomban lévőket, magányosokat, és adj örömteli, boldog, hálatelt, missziós életet valamelyünknek. Ezért imádkozunk hozzád, úgy, ahogy Jézus tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és elj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad könyörgéseinket, a mi szavunkat. Legyen a tiéd a dicsőség mindezért. Amen. Foglaljuk el helyénket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretnék megköszönni az elmúlt heti munkát, segítséget, adomány mindenkinek. 2017. szeptember 2-án 10 órától, kicsit még odébb van ez az időpont, de jó, hogyha kicsit jegyezzük, és megtartjuk ezeket az időpontokat. A reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházmegyei hálaadó istentisztelet, családi nap lesz Pócsmegyeren, a református templomban, és rendezvényközpontban. Délelőtt úrvacsorás, istentisztelet, délután fórum, előadások, imaösvény. Csak zárójelbe tenném, hogy az imaösvényt a pomázi ifivel kaptuk meg feladatnak, hogy rendezzük be ezen az egyházmegyei találkozón, úgyhogy mindenképpen számítunk a helyiekre, úgymond a hazaiakra. Lesz koncert, lesz játszóház, lesznek ifjúsági programok is, nagy szeretettel várunk mindenki. Október 15-én gyülekezetünkben pedig presbiteris gondnokválasztás lesz, a jelölő és választási bizottság már megkezdte a munkáját, így kérjük a testvéreinket, hogy javaslataikkal, bizalommal keressék a bizottságnak a tagjait. Pomázon pedig névvel és aláírással ellátott írásbeli javaslattal is élhetünk. Ott a templomban, található jelölőket augusztus 20-ig kell elhelyezni a kijáratnál lévő dobozba. Pomázon. Hirdetem, hogy harang szólt július 28-án Tatai Ferencné halálának 15. évfordulóján emlékezett fia, családja, leánya és családja. Hirdetem a táborokat a testvéreknek, elsődlegesen a napközis gyermektábort, jelentkezési idő a mai nappal lezárul, 2017. augusztus 15-től 18-ig lesz ez a táborunk, Pomázon, a gyermektáborban, óvodáskortól, 7. osztály befejezett gyerekén, mindenkit várunk nagy szeretettel, a nagyobbakat pedig az ifjúsági csendes hétvégére, majd augusztus utolsó hetében. A tábornak a költsége, ennek a napközis tábornak 6000 forint, két gyermek esetén 10, három gyermek esetén pedig 14000 forint. Ez tartalmazza a 10 órait, az ebédet, uzsonnát, utazásokat, a belépőket és a foglalkozások költségeit. A részvételi díj pedig folyamatosan a szervezőknél, vagy a lelkészi hivatalban legkésőbb 2017. augusztus 1-ig fizethető. A hétre 49 gyermek jelentkezett eddig. Köszönettel fogadjuk testvéreink személyes segítségét, felajánlásokat is. Hirdetem az ifjúsági csendes hétvégét is, ez pedig augusztus 25-e és 27-e között kerül megrendezésre a Tai Sion hegyi konferencia központban. Részletes információkat pedig tőlem lehet kapni. És hirdetem a testvéreknek azt is, hogy az elmúlt héten az ifjúsággal 10 fiatallal vettünk részt a csillagponton, ez pedig Debrecenben volt, de a Debrecen csillagpontnak a témája pedig a reformáj címmel volt. Két alaptörténete, igei alaptörténete volt ennek a hétnek, az egyik a fazekas és a maga munkadarabja, munkaanyagja, hogyan formálja, a másik pedig a kékozló fiú története volt, mindkettő nagyon mély üzeneteket hozott, azt hiszem, mindnyájunk számára. Hirdettem az alkalmakat, hétfőn imaóra lesz Pomázon 6 órától, kedden 6 órától bibliaóra Csobánkán, valamint 6 órától Kékkereszt alkalom Pomázon, és 6 óra 30-tól bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán este 6 órától bibliaóra Pomázon, csütörtökön pedig 6 órától imaóra Csobánkán. Pénteken pedig visszatérünk az ifjúsági bibliaórákhoz, folytatódik. Szent Háromság után 8. vasárnapon, azaz jövő héten 9 órától istentisztelt Csobánkán, és 10 óra 30-tól itt Pomázon. És hirdettem azt is a testvéreknek, hogy az Úr szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Az Úr legyen így, hogy gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül pedig énekeljük a 397-es számú ének 4. versi. 397. számú énekünket énekeljük Urunknak, itt pedig a 4. versében küldj fiaiból, akik nem hiába. Minden értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ki a feltámadás és az élet. Amen. Áldás, békesség, Isten áldja mindenkit.